hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó napot kívánok, folytatjuk a hétvégi menetrendet, a mikrofonnál Somodi Evelin. Az egészségkódban ma a Bátor Tábor Alapítvány két munkatársa, Kis Anett és Simon Gellért a vendégek. Szó lesz a szervezet fejlődéséről, új programokról, a beteg gyermekek lelki egészségért dolgozó szakemberekről, érzelmi bevonódásról és az érintett családtagok segítéséről. Aki kérdez, Marosi Viktor.
A Bátor Tábor 2001 óta segít súlyosan vagy krónikusan beteg gyerekeknek és családjaiknak. Kis Anett, a GO program koordinátora, szervusz!
Szia!
És Simon Gellért, önkéntes szervező.
Halihó, sziasztok!
Na, kezdjünk bele. Egyrészt a 21... mennyi ideje van a Bátor Táborban?
Én most már lassan 5 éve dolgozom az alapítványnál. Én azon kevesek egyike vagyok, aki dolgozóként kezdett az alapítványnál, és nem önkéntesként. A gyakori...
Ez fordítva szokott lenni.
Így van, ez szokott a gyakori lenni, hogy valaki önkéntesként csatlakozik az alapítványhoz, és aztán annyira megtetszik neki az ügy, annyira bevonódik, hogy aztán ez lesz a főállású munkája is.
És akkor neked aztán az, nem rúgtak ki, vagy ilyesmi, szóval hogy nem az volt, hogy akkor neked vége lett a munkaszerződésednek is önkéntes lettél, hanem mi történt?
Nem, nekem ez egy ilyen hosszabb távú történet. Én a diplomát követően egy ilyen nagy multinacionális cégnél kezdtem el dolgozni, projektmenedzser is lettem.
Tehát volt egy kis hatásszünet.
Abszolút, és ez egy 6 éves folyamat volt, tehát egy nagyon hosszú időszak volt az életemből, viszont így eléggé kiégtem, nem találtam meg magam benne, kicsit boldogtalan is lettem így a végén, és akkor úgy döntöttem, hogy elmegyek önkéntesnek. Olaszországban voltam 7 hónapig, gyerekekkel foglalkoztam, és az olyan erős élmény volt, hogy én biztos voltam benne, hogy nem szeretnék visszatérni a korábbi életembe, vagy a multinacionális cégbe, hanem valami teljesen mással szeretnék foglalkozni. És akkor jött szembe a Bátor Tábornak az önkéntes koordinátori pozíciója, és mivel az önkéntesség önmagában olyan fontos, meg erőteljes élmény volt számomra, utána az volt a célom, hogy ugyanezt minél többekhez el tudjam vinni, és minél több ember önkéntes lehessen.
Fontos lesz ez is, amit most elmondtál, és köszönöm. Anett, te kicsit régebb óta vagy a Bátor Tábornál, ugye? Még van egy tetoválásod is.
Igen, bizony.
A Bátor Táborhoz
köthető. Igen, a Bátor Tábor napocskája és felhője van az egyik alkaromon. Ez még az önkéntes időszakomból származik, akkor készült, mert nagyon meghatározó volt számomra már akkor is az a néhány év, amit ott eltöltöttem velem. Pont az történt, amit Gellért már emlegetett. Én önkéntesként kerültem a Bátor Táborba 2010-ben, ami most már lassan 13 évvel ezelőtt volt. Engem nagyon inspirált az, hogy az édesanyám gyerekekkel foglalkozott, és gyerektáborokat vezetett, és éreztem, hogy ez valami olyan dolog, amiben lehet, hogy én is jó lehetek, amiben számít, amit én hozzáteszek ehhez az egész folyamathoz. Engem nagyon motivált az, hogy táborozók azt mondják, hogy a Bátor Tábor olyan, mint a világ lehetne, ha odafigyelnénk egymásra, és hogy ez egy olyan hely, ahol különlegesnek érezhetik magukat, de nem a betegség miatt, hanem önmagukért, és én ezért jelentkeztem annak idején. És aztán elkapott ez a lendület, és 4 évvel azután, hogy először beléptem a Bátor Tábor kapuján, jelentkeztem főállású dolgozóként az alapítványhoz. 5 évig voltam táborvezető, szóval igazán testközelből tapasztaltam meg azt, hogy mi történik a táborban, hogy milyen változáson mennek keresztül azok a gyerekek, akik hozzánk érkeznek táborozóként. És utána egy rövid szülési szabadság után a GO program vezetőjeként tértem vissza, amit azért érzek nagyon testhez álló feladatnak, mert az én dolgom az, hogy elvigyem a tábori hangulatot, a tábori élményeket a tábor falain kívülre, akár a kórházakba, a menekültszállásokra, olyan partnerszervezeteinkhez, akik szintén súlyosan és krónikusan beteg gyerekekkel foglalkoznak, vagy akár az online térbe. És nagyon azt érzem, hogy mivel nagyon sok tábori élményem van, amit szeretnék megosztani a világgal, ezért nagyon motivált vagyok abban, hogy ezt tényleg megtegyem akár a GO program keretein belül is.
Tehát, ha jól értem, akkor a GO programmal szökött ki a tábor falain túlra a Bátor Tábornak a szellemisége. Tehát eddig azért, ugye az volt nyilván nevűen is benne van, hogy 2001-ben úgy indult a Bátor Tábor, hogy táborokat szervezett krónikusan beteg gyermekeknek és a családjaiknak. És ez most valójában a GO programmal lépett ki a tábor falain kívülre, tehát így tágult ki a idő és tér. ha jól értem.
Így kezdődött az, hogy túllépjünk a tábor falain túl. Ez 2015-ben volt, akkor kezdődött a tábornak a GO programja. Ez mostanra azonban már kibővült a suli programmal is, úgyhogy most már az osztálytermekbe is elvisszük a tábori élményeket, és segítünk azoknak a gyerekeknek, akik a betegségükből fakadóan egy időre kiszakadnak a közösségükből, hogy könnyebben tudjanak visszatérni oda, illetve az osztályközösségeknek, hogy igazi közösség lehessenek, mert ez, hogyha a betegséget nem is veszük figyelembe, csak végig gondoljuk, hogy akár felnőttként is milyen belépni egy ismeretlen közegbe, hogy milyen érzés az, amikor ott állsz egy ajtóban, és tudod, hogy be fogsz lépni sok-sok ismeretlen, vagy számodra még nem közeli és ismert ismerős közé, akkor az bizony egy ilyen gyomorszorító, vagy ilyen torokszorító érzés, az ember izgul, és azon dolgozik a suli program csapata, hogy ezeket a közösségeket úgy tudja formálni, hogy értékesnek tekintsék azt, hogy ők ugyanannak a közösségnek a tagjai, és hogy befogadóak legyenek arra, hogy visszatérjen hozzájuk valaki olyan, aki megküzdött egy komoly betegséggel.
És itt a megküzdésről beszélünk, és persze ez hozzátartozik, hogy nektek, akár önkénteseknek, vagy koordinátoroknak, azért ez nem olyan, hogy csak úgy oda megyek is. Amit tudok, nyilván, hogy megtanultam, vagy amit felszedtem tudást, azt most itt jól tudom kamatoztatni, hanem ahhoz még kell egy lelki készenlét is. Ezt ti hogyan oldjátok meg? És nyilván nem titok, tehát itt olyan gyerekekről van szó, akik egyrészt krónikusan betegek, másrészt egyáltalán nem garantált az ő gyógyulásuk. Ezzel ti hogyan néztek szembe?
Szerintem ennek több lába van, hogy ezzel hogy lehet megküzdeni, vagy hogy lehet erre készen lenni. Szerintem az egyik legfontosabb, hogy mi az önkénteseinket folyamatosan képezzük, és nem úgy engedjük el őket a programokra, hogy erre nem állnak készen. Tehát mind a táborok, mind pedig a kórházi programot megelőzően egy 3 napos képzésen vesznek részt az önkénteseink, ahol minden olyan elméleti és gyakorlati tudnivalót átadunk nekik, ami ahhoz szükséges, hogy a gyerekek mellett egy igazi támogató, bátorító személyként tudjanak jelen lenni. Akár például a kórházi program esetében lemodellezzük konkrétan azt, hogy hogyan ülsz le egy kórházi ágyra, hogyan kérdezed meg a gyereket, hogy szeretne vele játszani, és hogy ezeket mind lemodellezzük, elpróbáljuk, és ez már segíti az önkénteseket abban, hogy felkészülten érkezzenek. De nem csak ez, hanem a maguk az önkéntesek is segítik egymást. Tehát azt fontos elmondani, hogy minden programunk önkéntesekkel valósul meg. Régi és új önkénteseink vegyesen vesznek részt a programon, és a visszatérő önkénteseink a féle mentorként, a korábbi tapasztalataik segítségével tudják segíteni az újakat, különböző praktikákat, tippeket adni nekik, hogy tudnak a lehető legjobban jelen lenni. És önmagában a közösség és az önkéntes társak támogatása egy ilyen nagyon elfogadó, szeretetteljes közeget teremt, így aztán az önkéntesek maguk is bátran merik megmutatni magukat, beletenni a programokba, és csak úgy készen lenni ezekre a kihívásokra.
Bátortábor ugye alapvetően a beteg gyerekek gyógyulását segíti lelki úton, és az jut eszembe, hogy 2001 előtt mi volt. Tehát nyilvánvaló az egyre kezd bekerülni a klinikumba, hogy a testi egészség nagyon szorosan összefügg a lelki egészséggel, sőt, most már vannak orvosok, akik holisztikusan nézik a gyógyulást, és azt keresik, hogy egy bizonyos testi bajnak mi lehet a lelki oka. Mi volt 2001 előtt? Erről tudtok-e, hogy azelőtt hogyan tudtak segíteni akár a krónikusan beteg gyerekeknek? Ilyen, hogy Boholc doktor volt már egyébként korábban is.
Szerencsére sok olyan törekvés van, ami ezeknek a gyerekeknek szeretne segíteni. A bátortából sem véletlenül jött létre, sőt, egészen különleges az a történet, hogy hogyan hozták létre ezt 21 évvel ezelőtt. Egy maroknyi önkéntes kiutazhatott Írországba, ahol van egy olyan tábor, amely ugyanannak a táborszövetségnek a tagja, amelynek egyébként a bátor tábor is. És oda vihettek magyar gyerekeket, akik valamilyen súlyos vagy krónikus betegséggel élnek együtt, és megtapasztalhatták ott, hogy milyen egy ilyen jellegű élményterápiás táborban részt venni, és hogy ez mennyire fontos, és mennyit számít ezeknek a gyerekeknek. És egyébként a kutatáshoz kapcsolódva, amit mondtál, néhány évvel ezelőtt a Yale Egyetemnek volt is egy olyan kutatása, amiben a bátortábor is részt vett. Szóval erről valóban vannak adatok, hogy mennyire hozzá tud járulni a gyógyuláshoz az, hogyha lelkileg is támogatottságot kapnak azok, akik ilyen kihívásokkal szembesülnek. Na de visszatérve a magyar önkéntesekre, szóval amikor visszajöttek Írországból, akkor ők úgy döntöttek, hogy ilyenre szükség van itthon is. És így született meg a tábor. Akkor még nem 60-ban volt, hanem Budapesten, a római parton, sokkal kevesebb önkéntessel, kevesebb résztvevővel, de elhitték, hogy egy álom létrejöhet. És most 21 évvel később ott tartunk, hogy több mint 15 ezer élményt adtunk már olyan gyerekeknek, akik betegséggel élnek, illetve a családjaiknak is, mert természetesen ők is nagyon fontosak ebben a történetben.
Hogyne, a családokról is fogunk beszélni, mert az nyilván az is egy, ez is nagyon fontos pillére ennek, hogy a gyerek megtartó közege elsősorban a család. Hiába van egy nagyon jó társaság, egy tábor, egy közösség, akkor is a család lesz az, és ez tök jó, hogy igazából őket így együtt kezelitek, vagy együtt segítetek nekik. Ami viszont eszembe jutott innen, most hoztál számokat, látom, hogy kinyitottad a laptopodat, tehát hogy itt ilyen kutatásokról beszélünk, meg a Yale Egyetemről, meg arról, hogy 15 ezer élmény. Ez a 15 ezer élmény, ez hogy kezelendő? Tehát 15 ezer gyereknek segített a Bátor tábor ez idő alatt, vagy 15 ezer program született meg, vagy ezt hogy kell értelmezni?
Nagyon érdekes dolog, amikor számokról beszélünk, igen, mert én erről mindig azt szoktam mondani, hogy a számok csak számok.
Hogy kit érdekel?
De hogyha mögé teszed azt, hogy ennyiszer sikerült valakinek pozitívabbá tenni a napját, ennyiszer sikerült akár csak néhány percre elfeledtetni vele azt a stresszt, azt a kihívást, amiben ő él, legyen szó gyerekről, vagy családtagról, vagy testvérről, akkor ezen annak elképesztő ereje van. És nem is az a lényeg, hogy az hány ezer, vagy mennyi idő, hanem tényleg az, hogy ennyiszer sikerült valami jót tennünk, aminek értéke van.
Nyilván ez motivális, nem?
Persze, abszolút. Mert tényleg azt látni, hogy annak, amit csinálsz, az annak hatása van valaki másra, az szerintem önkéntesként egy hatalmas nagy motiváció.
Amikor valamilyen problémával szembe kell nézni, annak legtöbbször az a legnehezebb része, hogy nevén nevezzük a gyereket. Ergo, kimondjuk azt, hogy mi a probléma. Egy kisgyermeknél, aki már érti, de még nem feltétlen érti minden részletét, hogyan lehet jól ezt lekommunikálni? Kell-e az, hogy egy gyerek értse, hogy vele mi van, és 100%-osan értse? Ehhez ti hogyan tudtok csatlakozni? Hogyan tudjátok ezt abszolválni? Gellért?
Szerintem az nagyon fontos a Bátor táborban, hogy mi a beteg gyerekeket gyerekként kezeljük. Számunkra a betegség csak egy körülmény, és mi elsősorban a gyerekkor élményeit szeretnénk visszaadni ezeknek a gyerekeknek. Tehát mi magáról a betegségről velük nem beszélgetünk, vagy az önkéntesek sem beszélgetnek. Mi az önkénteseknek a betegségről mindig csak éppen annyit mondunk el, vagy annyi információt adunk, ami a táborosztatáshoz, a programtartáshoz szükséges nekik. Ez aztán az önkénteseknek is segít abban, hogy érzelmileg könnyebben tudjának ezzel megbirkózni, vagy ne vonódjanak be érzelmileg annyira, hogy egy beteg gyerekkel foglalkoznak, hanem sokkal inkább a gyereket lássák ebben. És az a gyerekeknek is egy nagyon újszerű kapcsolódás, hiszen azt szokták meg a kezelésüktől kezdve, hogy betegek, hogy a betegség az elsődleges kapcsolódási pont, és csak azáltal, hogy mi nem a betegséget látjuk bennük, hanem a gyereket, akiknek vannak hobbiaik, vannak kedvenc meséik, vannak álmaik, és mi ebben segítünk nekik ezeket megvalósítani, az már egy olyan újszerű élmény, ami segít nekik abban, hogy a betegséggel is megküzdjenek.
Amit említetted, hogy egymást hogyan tudjátok megtartani. Itt csak fél mondattal, vagy nem is tudom, egy szóval említetted ezt, hogy hogyan lehet egymás közötti, hogyan tudjátok ezt megbeszélni. Igen, a bevonódás, ez volt az. Tehát ez nagyon nehéz nem bevonódni, szerintem. Ez majd, hogy nem elképzelhetetlen. Főleg gyerekek esetében. Van ilyen, hát most nem tudom, ez deklarált, vagy nem deklarált, de egy ilyen mentős mondás, és nagyon kegyetlenül hangzik, hogy nem halsz meg minden beteggel. Gondolom, ez áttételesen itt is igaz kell, hogy legyen, de mégis ezt hogy tudjátok egymás között megoldani? A bevonódás. Ha valakinek mégis sikerül bevonódnia, akkor ti egymást hogyan tudjátok megtartani?
Szerintem itt nagyon nagy szerepe van annak, amit Gellért már említett, hogy egyrészt nagyon sok energiát fordítunk arra, hogy a lehető legtöbb dologra felkészítsük az önkénteseinket, És például annak a programnak a során, amelyért én felelek, tehát a Go programban, minden egyes programunk úgy kezdődik, hogy előtte ráhangolódó beszélgetést vezetünk az önkéntesekkel. Ez azért is fontos, mert mivel ők önkéntesek, ezért ők a civil életükből érkeznek arra az adott programra, és lehet, hogy mondjuk fél órával azelőtt, hogy a kórházba megérkeznek, még egy irodában ültek, és a dolgukat végezték. Szóval egyrészt fontos, hogy át tudjanak egy kicsit zsilipelni. Ez is egy nagy segítség ahhoz, hogy ne érje őket váratlanul például, hogyha valami érzelmileg megterhelőbb dologgal szembesülnek. És a programok után pedig egy lezáró beszélgetésen is részt vesznek, ahol lehetőség van az élményfeldolgozásra, és itt a sikerekről ugyanúgy beszélünk, mint akár a kihívásokról, vagy az olyan meglepő dolgokról, amire lehet, hogy aznap nem számítottak. És ez pont azért fontos, mert egy olyan körben tudják megtenni ezt a beszélgetést, akik mind-mind ugyanannak a programnak a részei voltak, tehát ismerik valószínűleg a résztvevőket, ismerik a körülményeket, tudják, hogy miről van szó, és ezáltal tényleg egymást is tudják ebben támogatni, mert ezt a saját tapasztalatomból is tudom, hogy amikor eljövök mondjuk egy 10 napos tábori turnusból, és a saját családomnak, vagy az ismerőseimnek próbálok mesélni arról a rengeteg dologról, ami történt velem a turnus alatt, akkor az nem biztos, hogy pontosan ugyanarra a fogadtatásra leáll, mint hogyha olyanokkal osztanám meg, akik ugyanúgy részesei voltak annak az élménynek.
Hát vagy legalábbis olyan kíváncsinak kell lennie a másik félnek is.
És talán még van egy fontos eleme ennek az érzelmi biztonságnak, hogy az önkénteseink jól érezzék magukat, és ne érjék olyan élmények őket, amik akár hosszú távon negatívan befolyásolják őket. Az alapítványnak van pszichológusa, és minden programunk után van szupervíziós lehetőség, tehát tudnak szakemberrel is beszélgetni, hogyha ezt igénylik. Ez nagyon fontos, hogy az önkénteseink tényleg érzelmileg és fizikailag is biztonságban legyenek, illetve jól érezzék magukat, hiszen akkor olyan élményeket szereznek, ami aztán őket megtartja, visszatérnek, motiváltak maradnak.
Rádióban ülünk, ezért a legek azok nem maradhatnak el. Vannak-e olyan élményeitek, amiket néztek magatokkal a következő néhány évtizedben is?
Nagyon sok ilyen van, ami azt érzem személyesen is, hogy meghatározta azt, hogy most milyen vagyok, vagy hogy milyenné váltam az elmúlt 13 évben, amióta a Bátor táborban vagyok. És szerencsére mindig jönnek újabb és újabb ilyen élmények. Néhány nappal ezelőtt például kaptam egy levelet egy anyukától, akinek a kisfia az online programunkon vesz részt. És megköszönte, hogy visszaadtuk a gyerekének azt a lehetőséget, hogy más gyerekekkel kapcsolódjon, mert leírta azt, hogy a diagnózis után még egy pár hónapig voltak olyan barátai a kisfiúnak, akik még keresték a társaságát, próbáltak hozzá kapcsolódni, de aztán ez szépen lassan elmaradt. És mivel
hány éves kisfiúról beszélünk?
8 év körüli lehet, és az állapotából fakadóan nem járhat közösségbe, ő otthon ápolásban van, és ezért hónapok óta nincsenek vele egykorú ismerősei, akikkel jól tudná tartani a kapcsolatot, vagy akikkel együtt tudna játszani. Az online program viszont ezt a lehetőséget adta vissza neki, hogy ő minden hónapban belépve az online programban találkozhat olyan gyerekekkel, akik hasonló helyzetben vannak, mint ő, együtt játszhat, együtt nevethet, és megélheti azt a fajta felhőtlenséget, amiről úgy gondoljuk, hogy minden gyereknek jár.
Nekem 2 kedves történetem van, hogyha most jó, ha megosztom.
Kérlek.
Oké, köszi.
Nem véletlen dobtam be a kérdést.
Nekem az egyik kedvencem, ami még sokáig sokáig fog kísérni, és így a kép is kint van amúgy az otthonomban, az a kép, ahogy egy unikornis jelmezben táncolok egy kislánnyal. Ugyanis neki az volt a nagy álma, minden tábori programunknak a végén van egy ilyen nagy előadás, ahol minden táborozó előadhat kisebb-nőbb csoportban valamit, amit így meg szeretne mutatni így a tábori élmények során, és hát az én házamban lévő kislánynak az volt a nagy álma, hogy egy unikornis hátán belovagoljon a színpadon, közösen ellejtsen vele egy táncot, és aztán kijöjjön. És hát mivel a házában én voltam valamire legkedvesebb önkéntes, ezért nem is volt kérdés, hogy az én hátamon lovagoljon be, és hát az előadás előtt nem nagyon volt időnk már ezt elpróbálni. Szóval így rögtönözve így belovagoltunk, lejtettünk egy táncot, és aztán kijöttünk,